Olvasom Isten igéjét János evangéliumának 6. fejezetéből, a 16. verstől a 21-ig. Este felé lementek tanítványai a tengerhez, hajóra szálltak és átmentek a tenger túlsó partjára, Kapernaumba. Sötét volt már, és még mindig nem ment oda hozzájuk Jézus. A tenger pedig háborgott, mert nagy szél fújt. Közben eljutottak mintegy 25 vagy 30 futamnyira, amikor meglátták, hogy Jézus a tengeren jár, és közeledik a hajóhoz. Megrémültek, de Jézus megszólalt. Én vagyok, ne féljetek. Ekkor fel akarták venni a hajóra, de a hajó egyszeriben odaért a partra, ahová tartottak. Nem tudom, ismerjük-e azt az érzést, amikor jól sikerül egy házi buli, egy családi rendezvény, egy esemény zseniálisan sikerül, minden flottul működik, mindenki jól érzi magát, dübörög a siker, ti pedig legszívesebben fognátok a kabátotokat, és csendben kisétálnátok a hátsó ajtón. János evangéliumának ez a 6 verse pontosan egy ilyen pillanattal indul. Képzeljük el a helyzetet. Közvetlenül az 5000 ember megvendégelése után vagyunk. Jézus az imént rakott le az asztalra egy olyan gasztrócsodát, amire mindenki extázisba kerül. Döbbenetes a siker, a tömeg skandál, politikai lázban égnek, és ki akarják kiáltani Jézust királlyá. Nem olyan szent áhítattal, mint amilyen szent áhítattal mi épp az előbb énekeltük, és címeztük meg Jézust királyunként. Ők nem a szívük királyává akarták tenni Jézust, hanem a hasuk királyává. Egy olyan funkcionális messiásra vágytak, aki gombnyomásra megoldja a gazdasági válságot, ingyen kaját biztosít, és mellesleg még a rómaiakat is jól kifogja innen kergetni. Olyan ez, mint amikor ma elvárunk egy jól működő keresztény szellemi automatát az élettől. Bedobjuk a vasárnapi imát, és elvárjuk, hogy a túloldalon kijöjjön a zökkenőmentes karrier, vagy a házasság, vagy amit csak szeretnénk. Na és mit csinál Jézus a siker csúcsán? Hát nem kezd el lájkokat gyűjteni. Nem kezd el mozgalmat alapítani. Hanem csendben eltűnik. Mondhatnám, angolosan távozik a helyszínről. Felmegy a hegyre egyedül imádkozni, megbeszélni ezt az egészet a mennyei édesatyjával, és a tanítványait pedig, hát Máté evangélista szavával élve, szó szerint bele kényszeríti őket a csónakba, és elküldi őket a sötétedő tóra. És itt meg kell állnunk egy pillanatra, mert ez a szövegünknek az egyik legizgalmasabb, legprovokatívabb része. Miért küldi el Jézus este a tanítványait a tóra, amikor pontosan tudja, hogy vihar lesz? Ha ő a mindenható Atya Istennek a fia, akkor bizonyára mindent tudó. Akkor bizonyára nem érte meglepetésként a szélvihar. Akkor ez egy szándékos akció volt. Miért csinálja ezt az övéivel? Az írás magyarázók szerint két nagyon komoly oka volt erre Jézusnak. Az első, hogy a tanítványok is benne voltak a kezdetektől a legbelső körben. Ők is galileaiak. Dicsőségről, hatalomról menő pozíciókról álmodoznak Jézus kormányában, leendő kormányában. És ha ott maradnak a parton, a fellelkesült tömeggel, a politikai dicsőség, a hatalmi mámor könnyen megfertőzi őket is, könnyen a fejükbe száll, és az azonnal tönkre tette volna a lelküket. És Jézus hoz egy döntést. Nagyon megrendítő. Mert hogy nincs más kifelé vezető út ebből a helyzetből, mint a nyílt víz. Mindenhol csak ember van. Inkább kerüljenek a tanítványaim fizikai életveszélybe a nyílt vizen, mint sem, hogy elbukjanak a dicsőség, a gőg, a hübrisz kísértésében. Mert bizony, a karakter a mi Úrunk Istenünk kezében fontosabb, mint a testünk, életünk. Van, amit magunkkal viszünk odátra, és van, amit nem. A testünk az utóbbi. Jól vigyázzatok a lelketekre. A vihar valójában Isten megelőző, óvó kegyelme volt. Karanténba tette őket a saját elbizakodottságuk ellen. Ez az egyik ok. A másik okra Cseri Kálmán világított rá. Nagyon tisztán. Gondoljuk csak végig. Kik is ültek ebben a hajóban? Péter, Jakab, János, András. Ezek a fiatal férfiak dörzsölt profi halászok voltak. Gyerekkoruk óta a galileai tavon éltek. Ismerték a víz minden rezdülését. A száraz földön még elismerték, hogy hát Jézus a mester, na de ha hajózásról volt szó, bizonyára titokban azt gondolták, hogy jól van, Uram, a teológiához te értesz, meg a halottak feltámasztásához is, meg a gyógyításhoz, meg a kenyerek megszaporításához, de Uram, a kormányrudat, amikor nyílt vizen vagyunk, az hagy csak ránk. Ennek mi vagyunk a szakemberei. Nem tudom, mennyire ismerős ez a belső monológ, amikor a vasárnapi Isten tisztelet után, miután találkoztunk az élő és feltámadott Jézus Krisztussal, hétfőn bemegyünk a munkahelyünkre, és ezt mondjuk. Istenem, a lelkemet rád bízom, de a vállalkozásomat, a marketing stratégiáimat, a pénzügyeimet, a gyereknevelésemet, az hagyd csak rám, abban én vagyok a profi. Tudom, mit csinálok. Jézus pontosan ezt a gőgöt, ezt a büszkeséget, ezt a kontrollmániát akarja letörni. Azért viszi őket a tó közepére, a legmélyebb pontra, hogy a saját rutinjuk csődöt mondjon. Mert amikor már a profi halász sem tudja tartani a kormányt, amikor a rutin és a magabiztosság megreccsen, na ott véget ér a vallásos duma. És ott születik meg a valódi, őszinte, csontig hatoló kiáltás az Istenhez, az igazi hit. János azt írta, hogy már vagy 5 kilométernyire voltak a parttól. Ez tényleg a tó közepe. A krízis legmélyebb pontja, az a hely, ahonnan már nincsen visszaút. De a cél még elérhetetlenül messze van. Hullámok csapkodnak, a sötétség folytogató, az emberi erőfeszítések pedig teljesen lenullázódnak. És ekkor a hajnali szürkületben meglátnak valakit. A vízen jár, és közeledik a hajóhoz. Mit csinálnak a kemény galilei halászlegények? Hát a szöveg szerint halára rémülnek, és férfiasan felsikoltanak, kísértet, mint ahogyan én a házi pókoknál otthon, amikor meglátok egyet, amikor kinyitom a szekrényt. Annyira őszinte ez a részlet. Semmi máz, semmi magabiztos kegyesség. Egyszerűen bepánikoltak. És tudjátok miért? Mert Isten jelenléte a kríziseinkben sokszor nem megnyugtató, hanem ijesztő módon közeledik felénk. Azért ijesztő, mert nem az általunk elgondolt módon érkezik, hanem egy másfajta forgatókönyv szerint, egy másfajta alakban vagy formában. Mi azt várnánk, hogy Isten egy kényelmes mentőhajóval érkezzen, vagy fújj el a vihart, vagy csettintsen egyet. Ő viszont nem így teszi, hanem magán a problémán lépdelve, félelmetes hullámokon lépkedve közeledik felénk. És egyszer csak a szélvihar zúgásán át megszólal a hangja. Én vagyok. Ne féljetek. A görög szövegben itt ez áll. Ego eimi. Jézusék anyanyelvén, a rám anyanyelvükön pedig ani hu. Ez a két szó a zsidó kultúrában komoly tartalmat hordozott. Ez magának a magasságos Istennek volt a titokzatos neve az Ószövetségből. Olyannyira szent volt, hogy még a főpapnak is csak egyszer volt szabad kimondania. A szentély előtt, nem többször egy évben. Ez az én vagyok, amit Mózes hallott az égő csipkebokorból. Jézus ezzel a mondatával nem egy népszerű és közkedvelt ígével próbálja megnyugtatni őket a baj idején, ahogy a mi szoktuk igéskártyákkal, hanem valami sokkal radikálisabbat tesz. Önmagát, a létezés alapját helyezi a krízis, a probléma kellős közepébe, a vihar középpontjába, és azt mondja, hogy itt van az Isten. Itt vagyok, a káosz kellős közepén. Ezért ne féljetek. Lelkipásztorként azt látom, hogy a mi életünkben a legnagyobb elakadást sokszor a saját logikánkhoz való görcsös ragaszkodás okozza. Mindent meg akarunk oldani. Minden hullámot mi akarunk lecsendesíteni a magunk is evező lapátjával. De vannak helyzetek, amikor nem működik az evező lapátunk. Amikor Isten egyszerűen megengedi, hogy hátrébb lépjünk, és azt mondja, fejezd be az evezést, mert most én jövök. Én vagyok. Na de menjünk tovább. A jánosi visszaemlékezés egy egészen rejtélyes mondattal zárul. Ezt mondja, akkor be akarták őt venni a hajóba, és a hajó azonnal ott volt a szárazföldön, ahová menni akartak. Mi is történik itt valójában? Egy újabb csoda? Térbeli ugrás? Ókori teleportáció? Azt hiszem, ha görcsösen a fizikai magyarázatot kezdenénk el keresni, elszalasztanánk a lényeget. János valami olyasmit akar nekünk elmondani, amit csak a tapasztalati hit nyelvén lehet megérteni. Hogy amikor a Jézus belép a mi összeomló, recsegő, ropogó hajónkba, már is ott vagyunk, ahová menni akarunk. És hadd tegyem hozzá, hogy nélküle alig ha érkeznénk meg. Hadd hozzak erre egy hús-vér példát. Nem olyan rég meghallgattam egy interjút egy keresztény stand-uposssal, most már egy cuki nagypapa, akit imádnak a gyerekei és az unokái, de sok-sok évvel ezelőtt, még édesapaként, a gyerekei rettegtek tőle. Szigorú volt, hideg, teljesítményorientált, azt hitte, hogy ha katonás rendet tart, ha vaskézzel irányít, akkor azzal a családja javát szolgálja. De minél keményebben nevezett ezen a vonalon, a hajója annál inkább süllyedni kezdett. A feleség érzelmileg bezárult előtte, a gyerekeik pedig, hát a felszínen tisztelték, de a mélyben valójában féltek tőle. A háza nem otthon volt, hanem egy feszült laktanya. Görcsösen küzdött a szeretetükért, de a módszerei, aki sevező lapátja, csődöt mondott. Aztán ez az apa eljutott egy keresztény csendes hétre, ahol a Szentlélek szó szerint ripityára törte a kontrollmániáját. Szembesült a saját belső sebzettségével, és azzal a hatalmas szeretet hiánnyal, amit gyerekkorából hozott. És ott, a saját belső viharának legesleg közepén elengedte ő is a kormányrudat, és beengedte ezt a Jézust a hajójába. És amikor hazatért, letette a fegyvereit. Szelíd, sebezhető, meghallgatni képes édesapa lett. És tudjátok, mi történt? Hogy emberi erőlködés nélkül szinte azonnal megérkezett oda, ahova menni akart, ahova görcsösen el akart jutni, a családi békébe. És gyermekei őszinte felszabadult nevetésébe. De nézzünk egy másik valós példát. Két egyetemista lány, akik hosszú hónapok óta közös albérletben élnek, és hát elmúlt hónapokban igencsak elmérgesedett közöttük a helyzet, bizonyára ismerjük ezt a dinamikát, testvérek között is megvan, ki hányszor takarította ki a WC-t, ki használta a konyhát, ki nézett csúnyán a másikra, valóságos, mérgező viharban élték a mindennapjaikat. És persze mind a kettő szentül meg volt győződve arról, hogy már pedig neki van igaza. Szenteste előtt az egyikük súlyosan megbetegedett. Ágynak esett. És a másik lány hívő barátja unszolására hozott egy radikális döntést. Karácsony este főzött egy meleg tál instant húslevest, átvitte a szomszéd szobába, leült mellé az ágyra, átnyújtotta neki bögrében, és megkérdezte, hogy vagy. Nem volt nagy teológiai vita, nem kértek látványosan és teátrálisan egymástól bocsánatot, de abban az apró, irgalmas mozdulatban Jézus belépett abba a feszült szobába. És azon az éjszakán mind a ketten megszabadultak legnagyobb belső ellenségüktől, a saját sértettségüktől. És ők is megérkeztek a békesség partjára, mert elengedték a harcot. És végül álljon itt egy másik történet is, amit pedig Gyökösi Bandi bácsinál olvastam. Egy fiatal lelkipásztor története, aki a egyetem elvégzése után a fővárosi pörgésből egy csendes vidéki faluba került. Nem így számított rá. Ráadásul a saját édesapja utódjaként. Mondanom sem kell, teljesen kiakadt. Úgy érezte, a karrierje, a tehetsége, minden álma zátonyra futott, minden vasárnap egy kínszenvedés volt a számára, 8-10 kendős néninek prédikálni a jéghideg templomban, a lelkészséget nem így képzelte el. Unalmas, frusztráló kényszer munkaként élte meg, legszívesebben ott hagyta volna az egészet. Aztán egy nap az apja régi poros könyvtárában téblábolt, és rábukkant egy 19. századi kötetre, az angol baptista Charles Spurgeon íge hirdetés sorozatára. Jobb híján, fásultságból és lustaságból elhatározta, hogy vasárnaponként ebből fog felolvasni, ezzel is megspórolja magának az időt. De miközben olvasta ezeket a lángoló, őszinte szavakat, valami elkezdett megváltozni benne. Nem a gyülekezet tért meg először, hanem ő maga a szószéken. És a szavak, az isteni szavak átvágták a saját cinizmusának a kérgét. Ráébredt, hogy a karrier álmok mögött elszalasztotta magát a lényeget, Jézus Krisztust. És amikor a lelkész szíve megnyílt, a falu is megmozdult, a templom is megtelt élettel. És azonnal ott volt a száraz földön, ő is, ahová menni akart, megtalálta a hivatását és a belső békéjét, mert a fásultság éjszakájában engedte, hogy Jézus beszálljon az ő hajójába is. Kedves testvérek! Amint már látjátok, a hit nem garancia levél a viharmentes életre. Isten nem ígéri meg, hogy megóv minket a sötétségtől, az evezéstől, a fizikai és a lelki kimerüléstől, sőt, van, amikor maga Jézus küld be ide. De egy dolgot megígér, hogy amikor a tó közepén vagy, a legnagyobb sötétségben, és már a saját józan eszedben is kételkedsz, akkor ő ott lesz a hullámokon. Sőt, ő az, aki ma belépett ide a gyülekezetbe, az ő igéjén keresztül, és ide személyesen a te életed hajójába is, és azt üzeni neked, azt üzeni nekünk, hogy én vagyok. Ne féljetek! Úgyhogy így engedjük be őt a hajunkba, és így kiáltsunk most együtt hozzá, hogy tengertomból, zúg süvít a szél, de te felemelsz a vihar fölé. Uralkodsz hullámok habjain, szívem nem fél, benned remél. Amen.
Hagyjuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Urunk, köszönjük azt, hogy te itt vagy a te népeddel. Köszönjük, Úr Jézus, hogy megtapasztalhatjuk, akik téged keresünk, akik téged követünk, a nagy csodákat. Megtapasztalhatjuk azt, ahogy belépsz olyan dolgokkal az életünkbe, amit nem is reméltünk, talán nem is kértünk. Megtapasztalhatjuk azt, hogy milyen jó a gyülekezetbe együtt dicsőíteni téged, megélni a te közelségedet, megélni azt, hogy mindenki teljes szívvel, teli szájjal dicsér téged. És köszönjük, hogy így jelen vagy közöttünk ezeken az alkalmakon. De köszönjük azt, hogy jelen vagy akkor is. Te ugyanaz vagy, aki a csodát teszed, és ugyanaz vagy, aki azt mondod, hogy és most vonuljatok félre a tengerre. Köszönjük azt, hogy kivonulhatunk a sikeres szolgálat, a zengő dicsőítés után, és lehetünk csak veled, amikor te személyesen hozzánk szólsz, amikor azt mondod el, amit csak nekünk akarsz mondani. Levezetsz a dicsőség és az elbizakodottság a gőg útjára. Köszönjük azt, hogy kipróbálsz, és hogy ebben a próbában, nehézségben, küzdelemben, sötétségben, hullámokban és elveszettségben ugyanúgy ott vagy, mint ahogy ott vagy a dicsőítésben, ahogy ott vagy a nagy csodákban, ami mindenki számára nyilvánvaló. Köszönjük azt, hogy mellénk szegődsz abban is, amit mi nagyon jól tudunk, amiben mi vagyunk a legjobbak, otthon vagy a munkahelyen, és kiszakítasz a rutinokból. Hadd engedjük azt, hogy beszélgess velünk. Hadd engedjük azt, hogy együtt dolgozhassuk fel azt, ami mélyen a szívünkben van. Hadd láthassuk a te szemeddel mindazt, amit letettünk az asztalra, vagy amit leszerettünk volna tenni, de semmiképpen sem sikerült. És köszönjük, hogy egyszer csak egy pillanat alatt, amikor ott vagyunk veled, odaérkezünk a célhoz. Ahhoz a célhoz, amihez másképp sehogy se érhettünk volna. És köszönjük azt, hogy megélhetjük mind a magas, mind a mély pillanatokban ugyanazt a te jelenlétedet, talán a mélyekben, még bensőségesebben, még személyesebben. És köszönjük, hogy mindazokat, akiknek elnehezedett a szívük, akik megfáradtak, akik gyászolnak és nélkülöznek, te nem hagyod egyedül, hanem oda lépsz mellénk. És köszönjük azt, hogy te tanítottál minket arra is, hogy hogyan szólítsuk meg az Atyát, hogyan szóljunk hozzá, és szeretnénk most ezekkel a szavakkal is eléd menni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. Ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.